happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Kérlek benneteket, a következő igéket mondjátok velem együtt. Lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. Hiszem, hogy ő létezik, és megjutalmaz engem, mert én őt keresem. Mert a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, reményed dolgoknak a valósága. És én nem látás szerint járok, hanem hit szerint. És hiszem, hogy az én hitem, amely legyőzte a világot, mert az Úr Jézus Krisztus legyőzte a világot, és én Jézus Krisztusban hiszek. Hiszem, hogy ő az Istennek a fia. Ő az, aki halott volt, de föltámadott a halálból, és él örökkön örökké. Hiszem, hogy ő a mi közvetítőnk, közben járunk, ő a mi főpapunk, az engesztelő áldozatunk. Ő az alfa és az omega, kezdet és a vég, aki testében vitte fel a bűneinket a golgotai keresztfára, és az ő sebeiben meggyógyultunk. Hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus átokká tette magát én érettem is, hogy Ábrahám áldását helyezze az életemre. És ezért hiszem, hogy megszabadított minden átoktól, fizikai, anyagi, szellemi átkoktól, generációs átkoktól, hogy Isten áldásában tudjak járni, élni és szolgálni őt. Hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus gazdag lévén szegényítette magát én érettem, hogy az ő szegénység által meggazdagodjak. És hiszem, hogy elvette tőlem a bűneimet, vétkeimet, és az ő vérébe vetett hit által megigazultam. És nincseni már semmi kárhoztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Halleluja! Halleluja! Amen!
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Esdrás könyve. Első rész. Ezek Círusz, a Perzsa Birodalom királya uralkodásának első évében történtek. Az örökkévaló arra indította a királyt, hogy egy rendeletet adjon ki. Ezt szóban és írásban is kihirdették az egész birodalmában. Mindez azért történt, hogy az örökkévaló szava, amelyet Jeremiás próféta által mondott, megvalósuljon. A rendelet így szólt.
Ezt mondja Círusz, Perzsia királya. Az örökkévaló, a mennyistene, a föld összes királyságát nekem adta. Ő parancsolta nekem, hogy templomot építsek neki Jeruzsálemben, amely Júdeában van. Ezért hát, akik közületek az ő népéhez tartoznak, szabadon felmehetnek a júdeai Jeruzsálembe. Legyen veletek istenetek az örökkévaló. Menjetek és építsétek fel ott az örökkévalónak, Izrael istenének templomát, annak az Istennek a házát, aki Jeruzsálemben lakik. A többiek pedig, akik úgy döntenek, hogy továbbra is lakóhelyükön maradnak, segítsék azokat, akik Jeruzsálembe mennek. Ajándékozzanak nekik ezüstöt és aranyat, házi állatokat és egyéb szükséges dolgokat. Adjanak önkéntes ajándékokat Isten jeruzsálemi temploma számára.
Ezt hallva mindazok, akiknek a szellemét az örökkévaló erre indította, elkezdtek készülődni, hogy hazamenjenek Jeruzsálembe, és ott felépítsék az örökkévaló templomát. Voltak közöttük papok, léviták és családfők Júda és Benjamin törzséből. Szomszédaik mind segítették őket. Ezüsttárgyakat, aranyat, házi állatokat és különféle szükséges dolgokat ajándékoztak nekik azon felül, amit a templom számára adományoztak. Círusz, a Perzsa Birodalom királya is előhozatta az örökkévaló templomának az eszközeit. Ezeket még Nebukadnezár király vitte el Jeruzsálemből, és helyezte el a saját isteneinek templomában. Círus parancsát követve Midredát, a kincstár felügyelője pontos leltár szerint át is adta ezeket Sésbakkárnak, Júda fejedelmének. Ezek szerepeltek a leltárban. Aranytányérok 30 darab. Ezüstányérok 1000 darab. Kések 29 darab. Aranyserlegek 30 darab. Ezüstserlegek, az előbbiekhez hasonlók 410 darab. Egyéb edények 1000 darab. Mindösszesen 5400 aranyból, illetve ezüstből készült templomi eszközt vitt magával Sésbakkár, amikor a száműzöttek Babilonból Jeruzsálembe hazatértek. Második rész. A Júdea tartományából származó száműzöttek közül a következők tértek haza. Őket, illetve elődeiket még Nebukadnezár, a babiloni birodalom királya hurcolt a száműzetésbe, Babilóniába. Most pedig visszatértek Jeruzsálembe és Júda városaiba, minden család a maga eredeti lakóhelyére. Ezek azok, akik Zerubbábellel együtt jöttek. Jésua, Nehemjá, Szerájá, Reélájá, Mordokaj, Bilsán, Miszpár, Bigvaj, Reum és Baná. Az Izrael népéhez tartozó hazatért férfiak száma, nemzetségeik és eredeti lakóhelyük szerint Parós leszármazottjai 2172, Sefatja leszármazottjai 372, Árak leszármazottjai 775, Pahat Moáb leszármazottjai Jésua és Joáb családjából 2812, Élám leszármazottjai 1254, Zattu leszármazottjai 945, Zakkai leszármazottjai 760, Báni leszármazottjai 642, Bébaj leszármazottjai 623, Azgád leszármazottjai 1222, Adónikám leszármazottjai 666, Bigvaj leszármazottjai 2056, Ádén leszármazottjai 454, Átér leszármazottjai Hiszkiá családjából 98, Bécaj leszármazottjai 323, Jóra leszármazottjai 112, Hásum leszármazottjai 223, Gibbár leszármazottjai 95, Betlehemből 123, Netófából 56, Anatótból 128, Azmávetből 42, Kirjatárimból, Kefirából és Beirótból összesen 743, Rámából és Gebából összesen 621, Mikmázból 122, Bételből és Ajból összesen 223, Nebóból 52, Magbisból 156, a másik Elámból 1254, Hárimból 320, Lódból, Háditból és Ónóból összesen 725, Jerikóból 345, Szenából 3630. A papok közül ezek tértek vissza. Jedajá leszármazottjai Jésua családjából 973, Immér leszármazottjai 1052, Pashúr leszármazottjai 1247, Hárim leszármazottjai 1017. A léviták közül Jésua és Kadmiel leszármazottjai Hódaviá családjából 74. Az énekesek közül Aszáf leszármazottjai 128. A templom kapuőrségéhez tartozók közül Sallum, Átér, Talmón, Akkub, Hatita és Sóbaj leszármazottjai közül 139. A templomszolgák csoportjából a következő családokba tartozók tértek vissza. A Cíhá, Haszúfá, Tabbáót, Kérósz, Sziahá, Pádón, Lebáná, Hagábá, Akkúb, Hágáb, Samlaj, Hánán, Giddél, Gahar, Reája, Recín, Nakódá, Gazzám, Uzza, Pászéjach, Bészaj, Aszná, Meúnim, Nefúszim, Bakbuk, Hakúfá, Harhúr, Baclút, Mehídá, Harsá, Barkósz, Sziszerá, Temach, Neciach és Hatífá családjába tartozó leszármazottak. Salamon király szolgáinak leszármazottjai közül a következő családokba tartozók tértek vissza. A Szótaj, Haszóferet, Perúdá, Jalá, Darkón, Giddél, Sefatjá, Hattil, Pókeret Hacebáim és Ámi családba tartozó leszármazottak. A templomszolgáknak és Salamon szolgáinak leszármazottjai közül összesen 392 férfi tért haza. Akik feljöttek Babilóniából, azok között voltak olyanok is, akik nem tudták biztosan, hogy melyik nemzetségből származnak, ezért bizonytalan volt, hogy valóban Izrael népéhez tartoznak-e, vagy sem. A következő városokból jöttek. Télmelach, Télharsa, Kérúb, Addán és Immér. Ők Delája, Tobija és Nekoda leszármazottjai voltak, összesen 652 férfi. A papok között is voltak olyanok, akiknek a származása bizonytalan volt. Hóbaja, Hakkóc és Barzillai leszármazottjai. Az utóbbiak őse a gileádi Barzillai egyik leányát vette feleségül, ezért a felesége családjához tartozónak számított. Ezek keresték a családjuk nevét a papok névjegyzékében, de nem találták. Emiatt átmenetileg kitörölték a nevüket a papok névjegyzékéből. A kormányzó úgy határozott, hogy ők mindaddig nem ehetnek a papok számára fenntartott szentételekből, ameddig a főpap szolgálatba nem lép, és akkor majd ő dönti el a származásuk ügyét az Úrim és a Tummim segítségével. Az egész közösségben, amely Babilóniából hazatért, összesen 42.360 férfi volt. Ezen fölül 7.337 férfi és női rabszolgájuk, meg 200 férfi és női énekes is velük jött. Ami az állataikat illeti, 736 lovat, 245 öszvért, 435 tevét és 6720 szamarat hoztak magukkal. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az örökkévaló templomához, a családfők közül egyesek szabad akaratukból ajándékot adtak az Isten temploma számára, hogy azt ismét felépítsék az eredeti helyén. Anyagi erejükhöz mérten adakoztak az újjáépítés költségeire. Összesen a következőket adták. 61.000 aranydrachmát, 5.000 mina ezüstöt és 105.000 ruhát a papok számára. A papok, a léviták, a templomi énekesek, a templomi kapuőrség tagjai, a templomszolgák és mások is Jeruzsálemben és a környező vidéken telepedtek le. A többiek, Izrael népének nagy része, mind a saját eredeti lakóhelyeikre tértek vissza.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Tehát ez a nagy különbség, és ezért nem az vonatkozik azok a proféciák az igazi egyházra, amely az apostata Izraelre vonatkozik, amikor már a szövetségtől elszakad. A proféták azért beszéltek egyre keményebben, mert nem hallgattak a megtérés üzenetére, sőt megkeményítették a szívüket, lelküket, és elkezdték üldözni azokat a profétákat, Istenek a küldöttjeit, papokat, írástudókat, akik az Istenek az üzenetét tolmácsolták nekik. De hát itt ma azt látjuk, hogy összekeverik a csapot a pappal, ahogy szokták ezt mondani, hogy apostata egyházkéntnak minősítenek bibliai egyházakat, ahol a hívőknek a döntő többsége tisztességes hívő, és mindent megtesz, hogy Isten félő, vagy Isten kedvéért tetszését elnyerő életet éljenek. Ezeket Isten nem kárhoztatni akarja, nem megtaposni akarja, nem a jó hírüktől akarja őket megfosztani, hanem pontosan az ellentétét, hogy meg akarja szilárdítani a velük való személyes közösségét, és még nagyobb áldást akar az életükre bocsátani. Tehát ezért te egy különbséget az igaz és a hamis proféták között. És ne kövess farkasokat, ne kövessél tolvajokat, mert ezek nem kímélik az egyházat, hanem pontosan azért mennek be az egyházba, juhoknak a formájába, hogy széjjel zúzzák és szétrombolják a közösségeket, az embereknek a kapcsolatát Isten igéjével és a testvéri kapcsolatokat is. Isten pedig mit akar? Tehát a kulcsszó, ne felejtsd el, az építés. Hamis profétáknak a mi a kulcsszava? A rombolás. De ugyanakkor figyeljétek meg a hamis profétákon, hogy nem rombolnak ott, ahol tényleg rombolni kellene. mert bőségesen van. Például Babilonban érdemes rombolni. Nagyon sok olyan erősséget, nagyon sok olyan magaslatot, nagyon sok olyan gondolkozási módszert, amivel az embereknek a lelkét mérgezik, hogy ne higgyenek Isten igéjébe, ne reménykedjenek Jézus Krisztusnak az ígéreteibe, visszajövetelébe, ne várakozzanak erre, ne legyenek elkötelezettek, a testüket ne kötelezzék kell a megszentelődés és a megtisztulás számára. Tehát, vagy ezt akarják létrehozni a keresztények életében, ez nem az Úrtól van. Tehát ezért légy bölcs, mert pontosan a Babilonnal kapcsolatosan ez a rendkívül fontos dolog, egyik fontos dolog, hogy megerőszakolják és megrontják a szenteket, de ez csak ott tud sikerülni, ahol nem tudnak különbséget tenni az igaz és hamis proféciák között, az igaz és hamis proféták között. Ne felejtsétek el, hogy a sátán képes átváltoztatni magát világosság angyalává, hogy becsapja az embereket, és elszakítsa az embereket Jézus Krisztussal való egyenességből, és elfogadtasson velük hamis evangéliumot, hamis szellemet, amivel a Szent Lelket akarja kiszorítani, az igaz evangélium helyett. És ezeknek az ítéletük megvan.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Néhány perccel később ott voltunk abban az irodafülkében, és neki láttunk megszámolni a pénzt, amikor Smith feltépte a függönyt. Halántékán lüktettek az erek a dűtől. Az az enyém, mondta. Mind az enyém. Volt nála egy régi, puha bőrből készült kézitáska, amit az asztalra dobott. Sosem láttam korábban azt a táskát. Biztos, hogy nem volt nála, amikor délután ide autóztunk vele Downeyból. Kipattintotta a zárat, és elkezdte beletömni az asztalon heverő bankjegyeket. Edward megfogta a táska egyik fülét, miközben egy másik férfi Smith karját ragadta meg. Ne nyúljatok hozzá, szólaltam meg. Egy ujjal se érjetek ehhez az emberhez. A rendezők értetlenül bámultak rám. Éppen annyira meglepődtem, mint ők. Hogyan mondhattam ilyet? És hirtelen nem egy tajtékzó, rettenetesen mérges prédikátort láttam már magam előtt, hanem Sault, Izrael királyát és a Biblia szavait hallottam. Mert vajon kiemelhetné fel kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül? Sámuel első könyve, 26. rész, 9. vers. Dávid mondta ezeket a szavakat Saulról, idéztem emlékezetbe. Miután Saul az engedetlenség bűnébe esve elfordult Istentől, és minden egyes cselekedetében az Úr ellen harcolt. Ennek ellenére Saul mindvégig olyan ember maradt Dávid szemében, akin keresztül Isten ereje és áldása áradt egykor Izraelre. Ahogyan én is láttam Bob Smith-en keresztül áradni. Smith elképesztő gyorsasággal nyúlt a bankjegyek után, és tömte azokat a táskába. Démosz, szólalt meg Edward. Látod, mit művel? Látom. És te hagyod, hogy szépen kisétáljon azzal a pénzzel? Miért ne vihetném el? Kérdezte Smith. Ez az enyém. Nem igaz? Azzal az asztal lapja alá tartotta a táskát, és a karjával söpörte bele a pénzt. Igen, Bob, a tiéd. Helyeseltem, ám alig hittem el, hogy ezt én mondom. Mert Isten nem ilyen módszerekkel adja az ő áldásait. Módszerek! Vágott vissza Smith gúnyosan. Te semmit nem tudsz a módszerekről. Bolond vagy, Sákarián? Mindannyian bolondok vagytok. Becsapta a táska száját, és a szeme szinte szikrákat szórt, ahogy végignézett a köréje gyűlt civilek és pásztorok kis csoportján. Fantasztikus dolog zajlik itt, és még csak nem is tudjátok. A kijárat felé hátrált, kezével tapogatva a függönyön lévő rést, majd a következő pillanatban eltűnt. Mindkét kezemmel meg kellett fognom Edward vállát, nehogy üldözőbe vegye. Hagyd elmenni. Ismételtem. Mit tudnánk kezdeni azzal a pénzzel? Nem Istentől van, és nem hinném, hogy Isten megáldja. Ezúttal is azt éreztem, hogy a számat elhagyó szavak nem tőlem származnak. Majd elmúlt ez az érzés, és rettenetes kimerültség lett rajtam úrrá. Kimerültség az emberektől, az összejövetelektől, a sátraktól, a színpadoktól és a hangszóróktól. Kiléptünk a hatalmas sátortető alatti arénába. A tömeg még mindig a folyosókon araszolt a kijáratok felé. A gyülekezetek tagjai alkotta önkéntes csoportok, pakolták egymásra az összecsukható székeket. Bob Smithnek nyoma sem volt. Megtaláltam Rose-t, és mondtam neki, hogy menjen nyugodtan haza, hiszen még órákig is eltarthat, mire végzünk itt mindennel. Meg kellett szervezni a takarítást, illetve a sátor szétszerelését. Másnap pedig vissza kellett mennem, hogy a tereprendezés elkezdődhessen. Annyira elegem volt ebből. Torkig voltam vele. Otthon Richard szobájában hűlt helye volt annak az embernek, aki 6 héten keresztül aludt ott. A szekrényből eltűntek a ruhái, csak úgy, mint a 2 kék bőröngye, sőt, még a fogkeféje is a fürdőszoba polcáról. Hogy mikor pakolt össze, egyikünk sem tudta. Nem köszönt el a családban senkitől, és Rose-nak sem mondott köszönetet a hetekig tartó vendéglátásért. 6 év múlva hallottam újból Bob Smithről. Majd egyik délelőtt ő maga sétált be a Bizalom 3 főirodájába, soványan, borotválatlanul, rongyokba öltözve. Mint akinek egy árva vasa sincs. Hosszasan mesélte bal szerencsés történetét, majd pénzt kért, hogy eljuthasson Detroitba. Adtam neki. 3 évvel később aztán hallottuk, hogy meghalt. Ez volt az első, de semmi esetre sem az utolsó alkalom, hogy Rose-zal ilyen vagy ehhez hasonló jelenségbe botlottunk. Vagyis, hogy olyan személlyel hozott össze az utunk, akinek hatalmas elhívás volt az életén Istentől, az emberek felé történő szolgálatra, ám a saját élete romokban hevert. Olykor, mint Smith esetében, a pénz jelentette a problémát. Néha az alkohol. Másszor pedig a nők, a kábítószer vagy a szexuális perverziók. Vajon miért áldotta meg Isten az ilyen emberek szolgálatát? Vajon a Szentírás ereje miatt, ami az azt prédikáló személytől függetlenül is cselekvőképes volt? Ne talán a hallgatóság hite miatt? Nem találtam rá a választ. Csupán 2 dologban voltam biztos. Egyfelől, hogy azok az emberek, akik a szívüket és a pénztárcájukat Istennek adták az ilyen összejöveteleken, nem vesztették el a jutalmukat amiatt, mert az emberi közvetítő eszköz tökéletlen volt. Másrészről abban, hogy a szavak, amelyeket anélkül mondtam ki, hogy értettem volna, igaznak bizonyultak. Ne nyúljatok hozzá. Ezek az emberek Isten kezében voltak. És rájöttem, hogy még csak töprengenem sem szabad ezen túl sokat. Csak hogy olyan gyakran eszembe jutottak Charles Price szavai, amelyeket fájdalmas tekintettel osztott meg velem. A frontvonalon harcolók könnyen megsérülhetnek. Majd miután arra gondoltam, micsoda veszélyekkel és kísértésekkel kell az ilyen embereknek szembenézniük, feltettem magamnak a kérdést. Vajon eleget imádkoztam Bob Smithért? Charles Price 1946-ban elhunyt, amit már jó előre tudott. Édesanyám azonban, bár állandó fájdalmak kínozták, még mindig élt. Caroline halála után a család arra számított, hogy ő is nagyon gyorsan el fog menni. Míg Caroline élt, úgy tűnt, édesanyám abból merít erőt a folytatáshoz, ahogy Dundi kezecskéi megszorítják az ő vékony, fáradt kezeit. Ám volt még egy befejezetlen feladata. Florence 21 évesen még mindig hajadon volt, és egy örmény édesanya számára elfogadhatatlan, hogy így hagyja maga mögött földi kötelességeit. Így, amikor Florence-t eljegyezte egy jóképű örmény fiatalember, akinek az édesanyja néhány évvel korábban meghalt, anyám azonnal kezébe vette az esküvő megszervezését. Hogy hogyan kapta az erőt azokban a hónapokban, még az orvosok számára is rejtély volt, akik azt sem értették, hogy hogyan képes járni. Bevásárolt, vart, ráadásul még az ételköltemények nagy részét is ő készítette el az esküvőt követő ünnepi vacsorához. Majd amikor a boldogságtól sugárzó ifjú pár elindult a nászútra, édesanyám újból ágynak esett. A betegség olyan előre haladott stádiumban volt, hogy már a gyógyszerek sem tudták enyhíteni a fájdalmát. Mégsem hallottam őt egyetlen egyszer sem panaszkodni. Csupán a hála szavait, amiért teljesíteni tudta kötelességeit a családja felé. Dr. John Leary, aki azokban az utolsó hónapokban járt hozzá, minden reggelét a nagy spanyol stílusú házban kezdte, jó korán, hogy jól induljon a napom, mondta nekem. Elmesélte, hogy egy csomó olyan betege van, akik közel sem voltak olyan súlyos állapotban, mint édesanyám. Mégis annyit panaszkodtak, hogy hallgatni is kimerítő volt számára. De ha azzal indítom a napomat, hogy eltöltök 15 percet az ön édesanyjával, Démosz, bármilyen nehézséggel szembe tudok nézni. Akkor jöttem rá csak igazán, hogy milyen sokan nyertek tőle bátorítást, amikor 1947. novemberében 50 évesen meghalt. Az övé volt a legnagyobb temetés, amit Downey valaha is látott. Mindenki ott volt, a közösség vezetőitől kezdve, a naplopó hajléktalanokig. Ekkor ébredtem rá, milyen sokan is élvezték édesanyám vendégszeretetét. Ám a jelenlévők között sok szempontból a legfontosabb és egyben a legfiatalabb személy a Rose karjában békésen alvó 4 hónapos Steven volt. Amikor megtudtuk, hogy újra kisbabánk lesz, valahogy éreztük, hogy az időzítés édesanyám miatt van, hogy még a karjaiba tudja venni ezt a gyermeket, mielőtt meghal. És így is lett. Dr. Leary már jóval korábban megtiltotta a látogatók fogadását, mi mégis gyakran felvittük Steve-et anyám szobájába, aki megsimogatta sejmes, fekete fürtöcskéit, és azt mondta, néha nagyon közel kellett hajolnunk, hogy halljuk. Egy másik fiú. Soha, de soha nem történt meg, hogy Isten egy másik fiút küldött volna.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Ige időt hallhatok, kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit innen a mikrofon mögül. A műsor vezetőt, Juharos Bogit hallhatjátok, és vendégem nem más, mint Borbély József, a Hit gyülekezete lelkésze. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Témánknak az elvetettséget választottuk, nem túl gyakran esik szó erről, mégis egy rendkívül valós probléma rengeteg ember életében, sőt, talán hívhatjuk gyökér problémának is, amelyből azért nagyon sok más ág is kinőhet. Tulajdonképpen, ha az alapjánál akarjuk kezdeni, akkor az okokat nevezzük meg, mi okozhatja egy ember életében az elvetettséget.
Hát alapvetően az elvetettségnek, hogy az ellentéte az elfogadás. És azt kell megérteni, hogy igazából az ember lényében maga az ember, akit az Isten megteremtett, azt nem arra teremtette, hogy elvesse, vagy ne foglalkozzon vele, hanem alapvetően az Isten bennünket arra teremtett, hogy elhívjon, magához fogadjon, befogadjon, és az ő szeretetéből részesedjünk. Ugye egy igét olvasnék ehhez, hogy megértsük, hogy alapvetően mi a normális, és akkor, ha már tudjuk, mi a normális, akkor tudjuk, hogy körülbelül meg tudjuk nézni, mi lehet a probléma. Ugye azt mondja, Efezus levél első részében leírva, hogy 3. verszak, áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban, azszerint, mint magának kiválasztott minket őben a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek őlőtte szeretet által, eleve elhatározva, hogy minket a maga fiává fogad Jézus Krisztus által az ő akaratának a jókedve szerint. Azaz alapvetően Isten bennünket kiválasztott, és arra teremtett meg bennünket, hogy a világ teremtése óta, hogy az ő szeretetével megragadjon, és magához fogadjon, fiává fogadjon bennünket, és az ő jókedvéből, áldásaiból, az ő kegyelméből, kariszából részesedjünk. Szóval alapvetően ez a normális fölállás, az ember azt éli át, hogy alapvetően, még ha nem is keresztény, még akkor is, az a normális, amikor valaki egy családban megszületik, hogy annak örülnek, és egy nagy öröm, szeretet árad rá a jövevényre. Most ebből láthatjuk, hogy akkor az elvetettségnek mi lehet a problémája, az, hogy nem kapja meg az ember ezt az alapszeretetet, ami által az ember igazából örülhet annak, hogy létezik, hogy van.
Tulajdonképpen, amikor egy kisgyermek megszületik, és bejön a világba, a létezésbe, az életbe, akkor ő alapvetően Isten részéről már így egy szeretett lényként jön be a világba, de mégis a szülei azok, akik a csatornái ennek, jól így értem?
Van. Igen, igen, igen. Igen, abszolút. Az, hogy valaki megszületik, ez Isten akarata. És Istennek a jó indulata, kegyelme az, hogy az ember egyáltalán megfogan anyuka méhében. Ugye amikor a Jákobnak nem született gyermeke Ráheltől, akkor Ráhel mondta neki, hogy adj nekem gyermeket, és akkor a Jákob mérges lett, és mondta, hogy Isten vagyok én, hogy életet adjak. Az alapvetően Isten adja az életet. És Istentől származik az élet, hogy amikor valaki megfogan anyukájának a méhében, akkor ez már az Istennek az ajándéka, kegyelme az élet, és ez Isten szeretetéből származik. Nem véletlen, hogy az emberek általában normális esetekben az emberek egy szeretett kapcsolat miatt születnek meg. A szeretetük kifejezése közben fogannak meg a gyermekek.
Ezt szokták is mondani, hogy már lehet észrevenni a különbséget, hogy akik szerelem gyerekek, úgymond, meg azok, akik érdekkapcsolat, mondjuk.
Vagy. Igen, vagy akár erőszak, vagy bármi ilyesmi következtében születtek meg. Egy biztos az, hogy valaki él, az nem véletlen, hanem ez Istennek az akarata. És amikor ez nincs meg, azaz a szülők, mert ki fogja először is közvetíteni a gyerek felé ezt a hozzáállást, ezt a szeretetet, tehát a szülők. Derek Prince ír a könyvében arra vonatkozóan, hogy van, aki már az anyjának a méhében elvetettség démonizálódik, mert nem kíván gyerek, el akarják vetetni. Nekem is volt én ismerősöm egyébként, hogy úgy született meg, hogy valami miatt mégsem ment el az anyuka a abortuszt megcsináltatni, és kicsi múlott, hogy egyáltalán létezik. És hogy az ilyen embereknek aztán később nagyon nagy harcuk lesz, hogyha nem szeretett, nem várt emberként jönnek be a világba, és azt tudni kell, hogy az ember már akkor is szellemi lény, amikor megfogan anyuka méhében, és nem igaz, hogy csak 18 hónaptól, nem tudom, mikortól számít embernek, az ember abban a pillanatban, hogy megfogan. És hát rengeteg bizonyítéka van annak, hogy már reagálnak apjuknak a hangjára, anyukájuknak a szavára, hangjára, amikor énekelnek neki a gyerek, ott örül az anyuka méhében, azaz abszolút már ott érzi, hogy szeretet várják, örülnek neki. És ez az, ami az emberekben az embereket támogatja, elindítja azon a rögös úton, amit mi úgy hívunk, hogy életföldi lét. És hát ha valakitől pont a szülőktől nem kéne elutasítottságot kapni az embernek. Szóval alapvetően a szeretet hiánya okozza az elvetettséget.
Gondolom azért sok esetben lehet, hogy ez nem annyira tudatos, hogy mondjuk nem arról van szó, hogy az anyuka nem tudta elvetetni, hanem mondjuk egy családi probléma miatt, akár a szülők egymás közötti viszonyában áll be valami, akár mondjuk a terhesség alatt, és akkor, ha már egy olyan családba érkezik a kisgyerek, ahol nincsen meg a szeretetnek az egysége tulajdonképpen, akkor lehetséges ez, hogy a szülők nem is tudnak róla, de már nem tudnak úgy viszonyulni ahhoz a babához.
Abszolút. Hát ilyen is van egy ismerősöm, egész közeli rokonom, ahol a férfi megcsalta a feleségét, és pont akkor volt már várandós az egyik gyermekkel, és nagyon komoly sérülésekkel született, lelki sérülésekkel született meg a gyermek. Gyakorlatilag már az anyamében sérült a gyermek. Emögött szellem van, elvetettségnek a szelleme, elutasítottságnak a szelleme, erről beszél a Biblia, gyűlölt nőről, például akivel nagyon nehéz kijönni, mondja is a példabeszédekben van leírva, hogy három dolog alatt mozdul meg a Föld, és az egyik, amikor valaki egy ilyen elutasított, gyűlölt, nem szeretett nő férhez megy, akkor az ilyennel borzasztóan nehéz együtt élni.
Na, hogy mik majd ennek a tünetei, vagy honnan lehet felismerni, erről is beszélünk, de még egy picit a természetéről ennek a problémának. Akkor, ha jól értem, ez mondhatjuk, hogy egy maga, ami sokszor felnövekedve mutatja meg a különböző ágait, arcait, lehet, hogy nem pont abban, hogy én most elvetett vagyok, hanem mondjuk mindig olyan kívülvalónak érzi magát az ember.
Hát ennek különféle szindrómai vannak, tünetei vannak. Egy biztos, hogy torzítja az embernek a jellemét. Uh-huh. És a szeretet az épít. A szeretet épít. Amikor az embert elfogadják, most nyilván nem elvtelenül értem én ezt, mert nem a majom szeretetről beszélek itt, hanem a normális isteni kereteken, erkölcsi, szellemi normákon belüli szeretetről beszélek, akkor az embereknek a személyiségét fölépíti.
Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja.
Folytatódik az igeidő itt a Hit Rádióban, vendégünk pedig továbbra is Borbély József, témánk pedig az elvetettség. Megfogtuk a gyökerét tulajdonképpen, vagyis az egyik legjellemzőbb okát, amikor már kisgyermekkorban az ember szembesül azzal, hogy nem fogadják el, nem egy szeretett közegbe érkezik. Na most milyen problémákat okozhat ez a személyiség fejlődésében?
Hát ugye alapvetően két túlreagálása lehet. Az egyik az, hogy az ember teljesen magába zárkózik, és elbújik az emberek elől. A másik meg az, hogy elkezd borzasztóan bizonyítani, és túlreagálja, és azért is megmutatja, és elfogadtatja magát, mind a kettő túlreakció. És vannak képek ezek között, én vagyok pszichológus, de amit láttam az elmúlt, az életem során láttam embereket, láttam, hogy vívódnak, és van, aki túlreagálja, aztán megint elvonul, elduzzogva a sarokba, aztán megint hiperaktív lesz, szóval különféle tünetei vannak ennek, és az emberek koldulják a szeretetet, ez épp ezért, mert ha tudják, ha nem, a szeretet ez egy visszajelzés az embernek, és segíti abban az embert, hogy az elfogadás, hogy támpontot találjon, hogy most jó irányba megy, vagy nem. És most különösen ebben a mostani világban azt gondolom, hogy nagyon nagy tévútak vannak. Az emberek kirakják magukat a YouTube-ra, kirakják magukat Facebookra, Instagramra, stb. És ott még félkész, vagy még nem kész emberek is kirakják közszemlére magukat, és várják a visszajelzéseket, hogy erősítsék meg az ő személyiségüket visszajelzésekkel, és hát még arra sincs esély, hogy igazából felnőjenek, bármi értéket létrehozzanak, mert pillanatok alatt ledarálja őket a nyilvánosság, a düh, a gúny, az irónia, az irítség, ha jó, vagy még van még rosszabb, az imádás, ha valakit elkezdenek nagyon követni, az imádás még nagyobb jellemtorzulásokat hoz létre.
Tulajdonképpen azért is veszélyes lehet ez, nem? Mert régen azért az ember észrevehette azt, hogy mondjuk elszigetelődött, és nincsenek normális kapcsolatai. Most meg bele tud menekülni egy ilyenbe, és akkor talán nem is veszi észre, hogy mennyire egy álvilágban él.
Álvilág, és álvilág épít föl álembereket, és senkik, elnézést a kifejezésre, de a senkik mondják meg senkikről, hogy ők kicsodák, hogy valakik, vagy nem valakik. Ezt úgy hívják úgy, hogy csetelés és kommentelés. Engem nagyon bosszant, amikor látok ilyen kommenteléseket, nem is nagyon szoktam olvasni, mert nem akarom idegesíteni magamat, de amikor olyan emberekről mondanak véleményt, emberek, aki valamit létrehozott, valóságos értéket hozott létre, és akkor egy akár kicsoda, senki nem tudja kicsoda, megkritizálja és osztja az észt, hát ilyenkor a senkik beszélnek a valakikről, és annyira mű az egész, és annyira irreális világban élnek, hogy az egészen, egészen döbbenetes. Úgyhogy ilyenkor lehet látni, alapvetően a személyiségek nem egészségesen nőnek föl. Egy egészséges személyiség az egy szeretett légkörből beszületett gyermek, akit a szülei nevelnek, bekerül a normális iskola rendszerbe, és ott is megmérettetik, és mindenféle segítségekkel, tanári, szülői segítségekkel, normális közegben együtt növekszik föl, és kap visszajelzést arról, hogy ő ki valójában.
Akinek sérül ez a fejlődési folyamat, és mondjuk, hát ha mondjuk még a családban meg is kapja ezt a szeretetet, de mondjuk az élete során találkozik, akár az iskolában olyan helyzetekkel, amikor őt kiutasítják, kiközösítik, akár kicsúfolják, azért ez is elég gyakori jelenség az iskolákban. Ez is adhat egy ilyen sérülést az embernek? Hiába van stabil családi alapja?
Természetesen igen. Föl is írtam, hogy alapvetően három szinten kell, hogy az ember megkapjon a szeretetet. Ez az Istennek a szeretete, a szülők szeretete és az embertársak elfogadása szeretete. Természetesen igen. És akinek van egy stabil alapja, az nem fog úgy megrendülni ettől, hogy a kicsúfolják. Azért beszéltem az előbb arról, hogy ez az internetre fölrakom a dolgaimat. Ez egy nagyon veszélyes dolog, mert az emberek nagyon kegyetlenek tudnak lenni, és megkritizálnak mindenkit.
Igen.
És vagy irítségből ellenérdekelt, vagy egyszerűen csak mert rossz indulatú, és olyanokat írnak emberekre, és olyan véleményeket fogalmaznak meg, amik az embereket lerombolják, nem fölépítik. Ezzel szemben az Istennek az igéje, az fölépít bennünket. Szóval amikor az ember megtér, akkor a Krisztusban kap egy nagyon erős stabilitást, identitást, mostantól Isten gyermeke vagyok, bár megjegyzem, mikor megtértünk, akkor azért még az ember szellemben kisded, még nagyon, nagyon kiszolgáltatott, még nagyon rászorul a segítségre, és akkor az embernek meg kell tanulni azt, hogy alapvetően ő nem az, aminek érzi magát, vagy mondják az emberek, hanem ő az, aminek az Isten igéje mondja. És alapvetően az Isten igéje tud bennünket fölnöveszteni. Ugye mondja is az Efezusi gyülekezetnek Pál apostol az apostol cselekedetében, hogy ajánlok benneteket, Atyám, Fia, Isten igéjének, Isten beszédének, amely fölépíthet benneteket. Szóval alapvetően Istennek az igéje épít föl bennünket, hogy egy igazi, stabil emberekké tudjunk válni, akik a kősziklán építik a házukat. Egy műember, aki a YouTube, meg a nem tudom milyen egyéb ilyen követői lesznek, Facebook követői lesznek, és ettől lesz valaki, mert nem tudom, van 20 000 követője. Ezek a személyiségek összeroppannak, amikor valóságos súly, probléma nehezedik rájuk. Mert az fog jönni, mert a árvíz, eső, szélvihar minden házra jön, és amely nem a házra, nem a kősziklára épült, az a ház össze fog dőlni. Ezért ezek a hamis énnel rendelkező emberek nagyon könnyen összetörnek. Hát ezért van az, hogy alig lehet találni sztároknak az életében, aki normális házasságban tudna élni, szinte nincs is. Tisztelet a kivételnek, alapvetően kétszer-háromszor vált, az már egészségesnek tűnik közöttük, pedig hát alapvetően egy normális ember az képes arra, hogy leélje az életét egy házastársal.
Hát meg látszólag ők nagyon sok szeretetet, rajongást kapnak, de mégis ebből látszik, hogy nem igazi.
Igen, egy hamis én nő föl belőle, és ugye most azért van, mert hordulják az emberektől a szeretetet, vagy pedig egyszerűen így alakult, ezt nem tudom. Egy biztos, hogy hogy az ember stabil identitása abból nő ki, hogy a szülei szerették, de van egy, mondom, a Bibliában van egy ilyen mondat, hogyha apám és anyám elhagyna, és az én Istenem nem hagy el engem. Azaz az Istennek a szeretete adja a legnagyobb stabilitást. Ez az igazi stabilitás, ami megmarad örökre. Hogy ne legyünk olyan emberek, mint József Attila, akinek az anyukája meghalt, és romba dőlt a személyisége.
Igen.
Hogy ne egy embernek, ne egy szülőnek a személye tartson bennünket, hanem maga az Isten tartson meg bennünket.
Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja.
Az igeidőt hallgathatjátok, kedves hallgatók, itt a Hit Rádióban továbbra is, melynek vendége Borbély József, témánk pedig az elvetettség, erről beszélgetünk, és mondtad, hogy a példabeszédekben van egy konkrét példa a gyűlölt, szeretetlen nőre, akit nem szeretnek. Na most mit tudhatunk meg erről?
Hát ugye, ugye úgy mondja az ige ott, hogy a példabeszédek 30-ban van leírva, hogy három dolog alatt indul meg a föld, négyet nem szenvedhet el, a szolga alatt, mikor uralkodik, a bolond alatt, mikor elég kenyere van, a gyűlölt asszony alatt, ha mégis férhez megy, és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának, az a gyűlölt asszony, az elvetettség, az elvetett nő, ha férhez megy, az ilyen hölgy, az nem hiszi el, hogy szeretik. És állandóan kell neki mondani, szeretsz? Igen, szeretlek, nem hiszem el, nem. Szóval gyakorlatilag kínozza a környezetét, mert állandóan kell neki egy olyan visszajelzés, hogy őt most tényleg szeretik, és ha nem úgy van, hogy ő szeretni, akkor duzzog, félrevonul, zsarolja a környezetét. Szóval alapvetően az egészséges ember képes az Istennel való közösségből kivenni azt a szeretetet, amitől egy kiegyensúlyozott normális ember lesz. Senki nem még az előző témához visszakanyarodva, senki nem fogja megúszni, hogy ne utasítsák el. Mindenki tapasztal el utasítást, gyakran pont olyan emberektől tapasztalja, akiktől leginkább várná, hogy elfogadják, elfogadják, méltányolják az ő erőfeszítéseit, munkáját, stb. És amikor ilyenkor az ember szembesül azzal, hogy átnéznek rajta, nem köszönnek neki, stb., ezek elutasításként vannak. De egy egészséges személyiségű ember ezt meg tudja oldani magában, nem esik ugyan neki jól, de attól függetlenül tudja, hogy az Isten szereti őt, tudja, hogy amit elvégzett feladatot, munkát, az életének a dolgai, azok valóságos értéket képviselnek, azaz nem függ embereknek a véleményétől olyan szinten, hogy ettől összedőljön. De azért az embereknek a véleménye azért nem mondhatjuk azt, hogy nem számít.
Igen. Tulajdonképpen ebben egy kicsit magunk felé tekintve nekünk is van felelősségünk, hogy az emberek felé figyeljünk, hogy azok az apró...
Ezt következett volna, amit akarok mondani pontosan, már olvasod a gondolatom belőle. Ezért felelősséggel tartozunk azért, hogy mi hogyan viselkedünk más embertársainkkal. Nem nézhetünk át embereken, nem tehetjük meg azt, hogy valaki rám köszön, akkor elfordulok, mint hogyha észre sem vettem volna, hanem nagyon fontos, hogy az ember hát kicsit amerikai kultúrát átvéve, egy kicsit legyen bennünk egy normális emberbaráti szeretet a másik irányába, és segítsük, építsük fel az embereket. Ha találkozunk valakivel, akkor segítsünk, és látjuk, hogy probléma van, akkor segítsünk, mosolyogjunk rá, menni fog, jó lesz. Szóval kell lesz, hogy az emberek kapjanak visszajelzést. Méltányoljuk egymásnak a munkáját, hogy ha valaki valamit csinál, akkor azt valahogy legalább reagáljuk le. Még ha nem is biztos, hogy annyira jó, még akkor is kell méltányolni az igyekezetét valahogy, hogy ne legyen elvetett ember, mert az a baj az elvetettséggel, hogy egy idő után az emberek, ha nem tudják földolgozni ezt az élményt, hogy elvetettek, akkor megkeserednek.
Igen, és talán még mindenbe beleképzelik azt, nem? Ez is lehet
a... Hát ez már egy beteg léleknek a problémája, amikor valakinek beteg a lelke, és nem tudta ezt a úgymond harcot megharcolni. Az ilyen embereknek ilyen emberek. Tudod, ha valakinek sebes a lelke, még ha simogatják is fáj.
Igen.
És bárhogy érnek hozzá, felszisszen. Úgyhogy ezért segíteni kell, ahogy az emberek, embertársainkat, munkatársainkat, szolgatársainkat az Úrban, gyülekezetben méltányolni kell egymást, ahhoz, hogy az embereknek a lelki világa egészséges legyen. Nyilván megvannak ennek a határai, meg ha valaki ezt koldulja, és ki akarja állandóan dicsértetni akarja magát az ember, nyilván ebben nem biztos, hogy jó, ha részt vesz, csak egy bizonyos szintig. Igen. De igenis felelősséggel tartozunk, hogy mi olyan felebarátok, embertársak legyünk, testvérek legyünk az egyházban, akik nem lerombolják egymást, hanem inkább építik egymást a szeretet által, a szeretet alapján.
Azt szeretnénk mi is, ugye, hogy minden ilyen akár sebes lelkű ember meg tudjon gyógyulni. Na most beszéljünk egy picit a gyógymódról, hogyha valaki felfedezi magán ezt, akár könnyű felfedezni, mert mondjuk tudja, hogy nem olyan gyermekkora volt, amilyen kellett volna, vagy pedig nem is tudja, hogy hol, de érzi magán ennek a hatásait, akkor milyen úton kell elindulnia ahhoz, hogy ne váljon ilyen beteg lelkű emberré?
Hát nagyon sok múlik a környezeten, hogy vannak-e ilyen mentorok, akik segítenek az embernek, felkarolják-e. Mindenféleképpen a megtérés a legfontosabb lépés, hogy az ember, ha apja, anyja is vetné, hogyha kidobták volna, ha nincs telen lenne, akkor is a mi Istenünk nem dob ki bennünket, ha őhozzá fordulunk. Jézushoz bárki fordult, mindenkit meghallgatott, és megadta nekik, amire szükségük volt. Úgyhogy ezért az Úrhoz kell fordulni bizalommal, a kegyelem királyi székéhez, alkalmas időben való segítségért. Ott az ember mindig elsírhatja magát. Még ha férfi is az ember, meg erős embernek erős, de a vas sem elég erős. Vannak olyan kihívások, amikor az ember úgy érzi, hogy összeroppan alatta, és nem is mutatja ki embertársát, azért elmegy a kis szobájába, Jézus úgy mondja, hogy imakamra, ott azért nyugodtan elmondhatja az Úrnak a dolgait, elsírhatja magát, és nem látja senki, csak az Úr, és az Isten, az Úr pedig az embereket betölti az ő szeretetének a szellemével. Ugye Róma 5:5, könnyű megjegyezni, A helyet a Róma levél 5. rész, 5. verszak azt mondja, Isten pedig az ő szeretetét kitöltette a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Azaz az Istennek a jelenlétében Isten maga a szeretet, és a szeretet ismétlem az épít, az ad előrelépést. A szeretet az, ami az embereknek az egész lényét igazából, hát a szeretet az a táptalaj, amiben az ember fel tud nőni. Úgyhogy ilyenkor az Istennek a jelenléte, elfogadása, szeretete az, ami az embernek tovább lépést tud adni, és ha az Isten szeret, akkor nem lehet baj. Ha az Úr velem van, kicsoda ellenem, ember mit árthat én nekem? Ha nem is fogadják, nem is ismerik el azt, amit te csinálsz, vagy csinál az ember, akkor is, ha az Isten szeret, és az ő jelenlétét kitölti rám, akkor nincs gond. Majd a maga idejében minden a helyére kerül. Isten igazságosan ítélő bíró, ő tudja, kinek mi jár igazából, ki kicsoda valójában, az ember lát embereket, hogy előrelépnek, és akkor most azt lehet, hogy nem is érdemli annyira meg, mármint az emberek szerint, valaki szerint, de ő meg nem, és akkor mi lesz, de rá lehet, tudja, hogyha Isten szeretete megérinti, az ember nagyvonulú lesz. Ha Isten szeretete átjárja a szívét, akkor nem fog beleragadni ilyen most ki a nagyobb, ki a kisebb. Ha Isten megérint, Isten szeret, és betölt az ő jelenlétével, akkor a problémák eltörpülnek, és az ember elfogadott lény lesz, befogadott lény lesz, és Isten ajándékába részesül, és az ilyen emberek fölépülnek.
Igen. Tulajdonképpen a körülményektől függetlenné válik az ő stabilitása?
Hát majdnem, hogy igen. Azért látunk embereket, akik nagyon-nagyon-nagyon sírtak, például Jeremiás próféta.
Igen.
Mindenki ellene volt, és Isten jelenlétét érezte, de hatalmas ellenerővel szembesült, és mindenki utálta, gyűlölte, dutyival dobták, borzasztó sorsa volt neki. Sírt is Istennek, hogy vajon egyáltalán minek született meg. De aztán Isten újra és újra megvigasztalt, és végeredményben, amíg fogságba is került, ugye berakták a börtönbe, aztán később egy ilyen börtönnek a pitvarába volt, igazából mindenkit elvitte fogságba, csak őt engedték szabadon. Szóval végül is aztán igazságszolgáltatás megjött az életébe,
igen,
kivárta. Mindenki fog őt, csak ő lett egyedül szabad, mondta neki a babiloni egyik vezér, hogy oda mész, ahol akarsz. Akarsz, jössz felünk Babilonba, akarsz, itt maradsz, adok neki. Megáldott egy csomó javakkal, pénzzel, mondta, oda mész, ahol akarsz. Mindenki fog őt, csak ő nem. Azaz igazából Isten igazságot szolgáltatott. Szóval végeredményben az elvetettséggel szemben az Istennek a jelenléte a legnagyobb erő. Illés is, amikor a Jézabel beüzen neki, akkor egy nagyon komoly elvetettséget élt át. Előtte volna napból sikereket ért el, győzelmet ért el, és hirtelen megint beüzentek, hogy kinyírunk, véged van. És akkor nagyon rossz lelkiállapotba került. Az eredmény tudjuk, elszaladt a Hórepre, Isten jelenlétébe, és ott előtte ugye pogácsát evett, azaz Isten igéjét fogyasztotta, ugye a Biblia tanítók egyetértenek, ez a Isten igéjét fogyasztotta, ez adott neki erőt arra, hogy bemenjen Isten jelenlétébe, és ott pedig stabilizálta az Isten az ő elvetettségét. Én vagyok csak egyedül, mondta Istennek, Isten mondta, nem, nincs igazad, van még 7000 ember, aki nem hajtott érdetbe állnak. Szóval helyre rakta az Isten, kimutatott neki feladatokat, menjél vissza, tedd ezt, tedd azt, kent fel Elizeus, stb. Kent fel Jéhut királynak, szóval feladatokat adott elé, újabb kihívások elé állította, és gyakorlatilag stabilizálta a személyiségét Illésnek. Na, nincs az ember vasból, az az igazság. Még a legkeményebb emberek is meg tudnak rendülni, de az egy az igazi, az alapot, a szülői szeretet és maga Istennek a szeretet, amikor az ember megtér, ezt tudja megadni. A növekedés pedig az Isten igéje adja az embernek.
Ön a Hit Rádió archívumát hallgatja.
Borbély József továbbra is az igeidő vendége, témánk pedig az elvetettség. Már meghallgathattuk a nagyszerű gyógymódot, Isten a gyermekévé fiaivá fogadott bennünket, és tulajdonképpen Jézusra helyezte mindazokat a szenvedéseket, elvetettséget, amit az ember átélne itt a Földön. És hát nem utolsó sorban egy nagyszerű családnak lettünk a tagjaivá. Szokták mondani, hogy az univerzum legnagyszerűbb családjának a tagjaivá váltunk. Na most ezt Hogy néz ki itt a Földön? Gondolom az egyház, ez a család.
Igen. Jézus elmondta, hogy ki az én anyám, kik az én testvéreim, akik hallgatják és megcselekszik Istennek az igéjét. Ez fontos, hogy meg is cselekedjék. Azaz alapvetően akkor működik jól a család, hogyha az emberek a családban lefektetett alapelvek szerint élnek és cselekednek. az egyházon belül is fontos, hogy azért a keresztények keresztényként viselkedjenek, és akkor lesz tényleg jó a család. Igen. Ha egy keresztény nem keresztényként viselkedik, akkor hát diszharmónia lesz a családon belül is. De hát az Úr kezeli ezeket. Az egyházban én, amikor megtértem, elképesztő elfogadást éltem át. Nagyon nagy áldás volt az, hogy az Istennek a jelenléte úgy átjárt. Megláttam a testvéreken is, hogy nagy szeretettel vannak, vesznek körül, és nagyon gyógyszerként hatott. Szóval addig én 25 éves voltam, amikor megtértem, ugye 15-től 25-ig, már mint zenész konziba jártam, főiskolára jártam, meg dolgoztam már zenészként, állandó harc volt a zenész élet, mert annak küzdeni kellett, hogy ki a jobb zenész a munkahelyek miatt, a munka miatt. Elképesztő harc volt, és rettentő sok kritikát és rossz indulatú beszédet kellett az embernek hallani önmagáról is, és nagyon komoly ellenszél és harc volt az élet. És amikor megtértem, akkor döbbenetes élményben volt részem, hogy bekerült vagy olyan helyre, az emberek szeretik egymást, és nem ledarálni akarják egymást, nem susárolni akarják egymást, meg elvenni a másiknak a munkáját, pénzét, lehetőségét, hanem az ellenkezőjét tapasztaltam meg, hogy inkább építik az embert, lehetőséghez jutatják, igen, azt mondják, szolgáljál, gyere, és az embert helyzetbe hozzák.
Igen, sokan megtapasztalják, hogy családjuk helyett családjuk lesz.
Igen, igen, mosolyognak, szeretettel az ember hátát meglapogatják, megölelték, szóval egyszerűen döbbenetes volt, a heteken keresztül nem tértem magamhoz, újra és újra csak a folyondárba, akkor indult a folyondár, amikor én megtértem, és emlékszem, ott a büfébe fönn csak ültem, és néztem a testvéreket, és egyszerűen nem bírtam betelni azzal, hogy milyen fantasztikus, hogy egy ilyen társasághoz tartozom. Úgyhogy igen, mint egy jó család úgy működik, itt is vannak apák, uh-huh, és vannak anyák, ugye irodalmi művek, filmek születtek arról, hogy a kemény apák kompenzáló fiakat fognak nevelni. Uh-huh. Vigyázni kell a szellemi atyáknak, hogy ugyan legyenek igazságosak, de mégse legyenek kemények, ridegek, mert az kényszerpályára tudja vinni a fiakat.
Mert megfelelni akarnak bizonyítani.
Bizonyítani akarnak, igen. És ez tény, úgyhogy ezért fontos, hogy a pásztoroknak a személyiség az elfogadó legyen, és méltányulja azt, amit valaki valamit csinált. És hát, mint az amerikaiak mondják, hogy wow, mindenre wow-znak, úgy gondolom, ebbe van jó dolog, ez úgy gondolom a kereszténységből származik ez a fajta viselkedés, bár tudom, egy kicsit torzult is már, de attól függetlenül mégis, hogy az embereket ilyen méltányolással, szeretettel, elfogadással illetik. És ez segít az embernek ahhoz, hogy egészséges énnyen nőjön fel, és ne váljon keserű emberi, akit senkit nem ért meg.
Igen.
Mert ugye a keserűségről azt mondja a zsidó levél, hogy a keserűség az méreg, az a szellem van mögötte, ami a felnövekszik, sokakat megfertőz.
Az is egy gyökér, nem? A keserűség.
Igen, igen, ez egy méreg, keserűséges méreg. És ez a méreg, ez ha valaki nem tudja feldolgozni az elutasítottságot, akkor ez a méreg fel, toxikus, szellemi toxikus anyag fel gyűlemlik az emberben, és akkor ezt fogja magából kiárasztani.
És ez igazából csak saját magának lesz a legrosszabb, nem végkifejletként. Azért kicsit utána olvastam ilyen statisztikáknak, és nagyon sokszor öngyilkossággal végződik. Nyilván most nem keresztényekről beszélek, hanem alapból az emberben ez a...
Csak ugye az a baj, hogy az emberek azért nem tudnak elszaladni, ami bennük van.
Uh-huh. Hát igen.
Úgyhogy hiába rohan ki az egyházból, mert meg van sértődve, meg keserű, meg minden, viszi magával azt, ami miatt elrohant.
Mert ez benne van.
Benne van, így van. Ugyanez a házasságon belül is ugyanígy van. Meg nem bocsájtás, azért mondja az ige, hogy még este, mielőtt lemenne a nap, bocsássanak meg egymásnak, hogy ne kezdjen el rohanni bennük ez a rothadó anyag, a düh, a harag, a méreg, a meg nem bocsájtás, mert akkor idő után az egész lényüket megmérgezi, és beindul egy bomlás az emberben. És akkor gyakorlatilag megromlik a kapcsolatrendszer. Ugye a házasságon belül mondja az ige, senki nem gyűlöli a maga testét, mondja Efezus 5. És a férjről, feleségről beszél. De ugyanígy igaz ez egyénre is, hogy az ember önmagát nem utálhatja. Szeress fel a barátod, mint önmagadat. Szóval az egészséges ember képes magát elfogadni, nem a bűneire vonatkozik, nem a hitványságaira, azt jó, ha utálja, hanem az egészséges önértékelés nek a része az, hogy az ember, ha tényleg valami jót csinált, akkor azt, nem tagadja le, meg azt kell a jó lelkiismeret magyarul. A jó lelkiismeret az nagyon segít abban, hogy az ember ne utálja magát, és ne vesse el önmagát. Hanem ezért, ha az ember tud csinálni értékeket, az nagyon sokban segít az embernek abban, hogy az önértékes a helyére kerüljön.
Hát meg mint teremtményként, Isten remek műveként, ha tekintünk magunkra,
igen,
az is.
Igen. Meg hát telik az idő, az ember azért csinálja a dolgait, és azért, ha létrehozott valamit, most nem azért, hogy a munkás mozgalmi érdemekre legyen büszke, nem erről van szó, de az alapvetően az ember tudja, hogy tett valamit, megcsinálta, ezt ő csinálta, Isten kegyelméből persze, Isten a dicsőség, de azért mégis ad az embernek egy önértékelést. Hát ha már engem használt az Úr, akkor elnyertessék meg, hogy ne a szomszéd hitehagyott embernek a véleményétől függjek.
Igen.
Az, amit ember letett az asztalra, úgymond, azért az segít abban, hogy az embernek legyen egy önértékes. Persze lesznek emberek, akik ha bármit tett az ember, akkor sem fogják figyelembe venni. Mondom, ezt el kell hordozni. Hadd mutassak el egy igét azért, jó? Azt mondja a János evangéliumban Jézus maga, János 15-ben. Beszél egyébként erről. Azt mondja a János 15-ben Jézus: ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt innalatoknál. Jézus is elvetett volt, de egészséges személyisége volt, tudta, hogy az Atya szereti őt, és az Atya ő benne van, és ő az Atyában van, ezért ez az elvetés, az őt elvetették, kidobták, elárulták, ez nem rombolta szél a személyiségét. 15-25-ben azt mondja, hogy de azért lőn így, hogy beteljesedjék a mondás, amely megiratott az ő törvényükben, ok nélkül gyűlöltek engem. Azaz, hogy van úgy, hogy az ember úgy kap elutasítást, hogy egyáltalán semmi oka nincsen. Egyszerűen csak igazságtalanság történik. Ezt úgy gondolom minden egészséges embernek, különösen ha valaki nyilvánosság elé akar állni, el kell tudni hordoznia, hogy nem fogják elismerni azt, aki ő valójában. És még Jézusról még mindig nem derült ki, hogy ki ő valójában, csak számunkra, hogy megtértünk és megismertük őt szellem szerint, de a világ még mindig nem ismerte meg őt szellem szerint, és még mindig nem rehabilitáltak, és nem tárgyalták újra a tárgyalását.
De ettől nem gyenge lelkű,
és nem gyenge, hanem vissza fog jönni, és nyilvánvalóan fogja tenni, hogy ki ő valójában. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy az ember, ha rajta múlik, a környezetemben én szeretnék olyan ember lenni, aki mellett sok ember fel tud nőni. Mint családapa is, szülő, és az az embernek, az ének a gyermeke fel tudjon nőni. Azaz legyünk ilyen építő emberek, és illetve a názareti Jézusnak, az Istennek a szeretetét közvetítsük az embertársaink fele, mert akkor fel fognak tudni. Lesz esélyük arra, hogy felnőjenek, és ne elvetett emberként állandók. Ne, az életük ne egy kompenzáció halom legyen, hogy az életüket ne a kompenzáció vezesse, hanem az Isten tudja vezetni őket.
Így legyen. Köszönöm, Borbély József, hogy a vendégünk voltál nagyon itt az szívesen. Ige időben, és további nagyon szép napot.
Köszönöm viszont.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.